Kedves hallgatom! A Kolossei levél első részének 18. verse azzal zárul, hogy Jézus Krisztus minden tekintetben az első. Hogy minden tekintetben ő legyen az első, olvastuk. Ennél semmi csodálatosabbra nem gondolhatunk. Krisztus akaratának kell győznie Isten egész teremtett világában. Ez Isten szándéka. Még az ember földi lázadása ellenére is ezt mondja Isten. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Második Zsoltár, 6. vers. Isten ellenállhatatlanul halad előre, és nem tér el előre elrendelt céljától. A cél az, hogy Krisztus kerüljön a világ trónjára, ami ma még lázad Isten ellen. Ez Isten legfőbb célja, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Kolossei levél, első rész, 19. vers. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. A teljesség görögül pléroma. Ez az egyik legfontosabb szó ebben a levélben. A Filippi levélben volt a kenosis, vagyis hangsúlyozta, hogy Krisztus megüresítette magát és szolgává lett. Megüresítette magát attól a dicsőségtől, amiben együtt volt az atyával. Nem istenségétől üresítette meg magát. Ő Isten volt, amikor eljött erre a földre. A pléroma, Isten egész teljessége benne lakozott. Amikor lent volt ezen a földön, akkor a pléroma otthona volt Jézus. Ő 100%-osan Isten volt, nem 99,99%-osan. Az a kisgyermek, aki ott pihent Mária ölén 2000 évvel ezelőtt, tehetetlennek tűnt, de egyetlen szabával megszüntethette volna az univerzumot. Ő valóságos ember és valóságos Isten. Ezeket a verseket más szempont szerint is összegezhetjük. Szeretném ezt megtenni azért, hogy még jobban megértsük a Szentírásnak ezt a szakaszát. Krisztus kapcsolata az atyával a 15. vers. Krisztus kapcsolata a teremtett világgal a 16. és 17. vers. Krisztus kapcsolata az egyházzal a 18. és 19. vers. Krisztus kapcsolata a kereszttel a 20. vers üzenete. Itt meglátjuk mindazt, amit Krisztus tett értünk. És hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Kolossei levél, első rész, 20. vers. Hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Ez azt jelenti, hogy ő megfizette a büntetést a kereszten, ami bűneinkért, és létrejött az béke Isten és a bűnös között. Isten nem ezt mondja ma az embernek. Ide figyelj, én ellenséged vagyok. Fellázadtál ellenem. Bűnös vagy, és kénytelen vagyok megbüntetni téged. Nem. Isten egészen mást mond az elveszett bűnösöknek. Ő azt mondja neked és nekem, hogy már hordoztam a büntetést. Már kifizettem a büntetés árát minden bűnödért. Tudatni akarom veled, hogy jöhetsz hozzám. A béke már létrejött Krisztus Jézusban. Ha hozzám fordulsz és elfogadod őt, megváltódnak. Pál éppen ezt értette e szabakon, amikor így írt. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. A békesség létrejött az ő keresztjének vére által. Pál a bűnbocsánatot összhangba hozza a kereszten folyt vérrel. Isten megbocsáthat, mert a büntetés már ki van fizetve. Jézus fizette azt a büntetést az ő keresztjének vérével. Ezért az igazságos Isten megbocsáthat neked és nekem. Isten nem ellenséges személy, aki vár a saroknál, hogy lesújthasson a bűnösre, és hibát találjon benne. Isten kitárt karral mondja, jöjj, és megadom neked a megváltás nyugalmát, hogy általa békéltessen meg önmagával mindent. a megbékélés Isten felé, a megváltás az ember felé irányul. Isten ezt mondja minden embernek: megbékéltem veled, most békülj meg te is velem. Ezt a döntést kell meghoznia az embernek. Pál nagyon világosan megmagyarázza ezt a korintusi levélben. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. 2. Korintusi levél, 5. rész, 18., 19. és 20. vers. Nagyon sokan azt gondolják ma, hogy az embernek tennie kell valamit azért, hogy megnyerje Isten jó indulatát. Barátom, Isten akar minket megnyerni. Isten már megbékült. Ő arra kéri az embert, hogy béküljünk meg vele, hogy általa békéltessen meg mindent önmagával. Egyesek úgy tekintik ezt a nyilatkozatot, mintha ebben benne volna az, hogy minden ember üdvözül. Ennek megértéséhez szükséges megfigyelnünk a nyelvtani magyarázatot. Mit jelent az a szó, hogy mindent? Meglátjuk, hogy a megbékélés azokra korlátozódik, akiket kijelölt a megbékélésre. Talán segítene nekünk, ha megfigyelnénk a Filippi levél 3. részének 8. versét, ahol Pál ezt mondja: sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba beszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Mi ez az itt megjelenő mindent? Vajon Pál ebbe minden belefoglal ezen a világon? Nem, mert ez a minden arra vonatkozik, amit Pálnak el kellett veszítenie. Az előző versekben Pál felsorolta mindazt a vallási töbletet, amit megkapott az életben. Ezt mind veszteségnek tekintette Pál. Pál nem veszíthetett volna el olyat, amit nem kapott meg. A földön és a mennyben megfigyelhetjük, hogy Pál a mindent a megbékélésre, kijelöltekre korlátozva nem említi a föld alattiakat. Az Efézusi levél első részének 22. verse ezt mondja: az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Mi az a minden, amit az ő lábai alá vetett? A Filippi levélben ezt írta Pál, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Filippi levél 2. rész 10. vers. Figyeljük meg, hogy minden elismeri az Úr Jézus Krisztus uralmát, mennyeiek, földiek és föld alattiak. Ez nem azt jelzi, hogy mindnyájan megbékélnek Istennel. Pál nem említi a föld alattiakat azok között, akik megbékülnek Istennel. Barátom, ne hallgass a téveszmékre, ezekre a szirén hangokra arról, hogy minden jóra fordul végül. Ne gondold, hogy Istent úgy képzelheted el, mint valami nagyon kedves és semmivel nem törődő öregembert. A mennyeiek és a földiek megbékülnek Istennel, de nem a föld alattiak. A föld alattiak meghajolnak előtte, de nem békülnek meg vele egyáltalán. Ebben az életben kell elfogadnunk Isten megbékéltető ajánlatát. A mennyeiekre nem csak fel kell készülnünk, hanem a menny is felkészül a mi fogadásunkra. Az Úr Jézus mondta: elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. János evangéliuma 14. rész 2. vers. Krisztus testet öltése által Isten lejött az emberek közé. Jézus vére által az ember fölmegy Istenhez. Ez a vér megtisztítja még a mennyeieket is, a zsidókhoz írt levél 9. részének 23. és 24. verse szerint. A mennynek is meg kell békülnie. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt. Kolossé levél, első rész, 21. vers. Isten nem vár addig, amíg megmosakodunk, felvesszük vasárnapi ruhánkat, és elmegyünk a vasárnapi iskolába, mielőtt elvégezné megbékéltető munkáját. Amikor még lázadtunk ellene, amikor még a bűn útján jártunk, akkor békéltetett meg önmagával. Senki sem mondhatja el, elveszett vagyok, mert Isten nem nyújtott elegendő segítséget. Az ember azért veszett el, mert az akar lenni, mert lázad Isten ellen. Akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok. Ez emlékeztet minket arra, hogy van értelmi területen történő elidegenülés Istentől, és van erkölcsi elidegenülés. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az ember azért veszett el, mert bizonyos súlyos bűnöket követett el. Az emberek azért elveszettek, mert értelmükben elidegenültek Istentől. Azt hiszem, ez megmagyarázza az Istennel szembeni heves ellenállást az úgynevezett intellektuálisok részéről a mi korunkban. Nyílt ellenségeskedés és gyűlölet van bennük Istennel szemben. Bizonyos idővel ezelőtt temettem egy híres embert a környékünkön. Nagy tömeg jelent meg a temetésen. Az egyik televízió kommentátor is jelen volt, és később beszámolt, amit csak elismeréssel illethetünk. Ezt mondta, ma olyan valamit hallottunk, amit még sohasem hallottunk ezelőtt. De olyat is láttam a temetésen, amilyet még sohasem láttam azelőtt. Sohasem fedeztem fel még annyi gyűlöletet az emberek szemeiben, amikor próbáltam bemutatni az Úr Jézus Krisztust, és megmagyarázni, hogy ő milyen csodálatos, és mennyire meg akarja váltani az embereket. Az ember elméjében és szívében elidegenülés van Istennel szemben. Most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Kolossé levél, első rész, 22. vers. Emberi testében. Itt kifejezetten elmondja, hogy Krisztus szenvedett, nem csak megjelenésében, hanem valóságos testében szenvedett. Ez közvetlenül a gnoszticizmus eretnegsége ellen irányul Pál korában, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. A hibátlan azt jelenti, hogy folt nélküli. Ez volt az Ószövetség idején az áldozati állat egyik minősítése. Nem adhatunk Istennek tökéletességet, és Isten nem fogadhat el semmi hiányosat tőlünk. Ezért nem üdvözülhetünk cselekedeteink és jellemünk alapján. Egyszerűen nem érhetjük el az igazságos Isten követelményeit, de ő képes minket fedhetetlenül maga elé állítani. Miért? Mert elfoglalta a mi helyünket. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2. Korintusi levél, 5. rész, 21. vers. A fedhetetlen jelentése az, hogy vádolhatatlan és büntelen. Isten igazít meg minket. Isten megigazultaknak nyilvánítja az embereket. Ha Isten megigazít, akkor ki vádolhat? Ő feloldott minket minden vétek alól. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Kolossé levél, első rész, 23. vers. Ez nem feltételes mondat, ami a jövőre vonatkozik. A haszócskát Pál itt érvelésként alkalmazza. Nem azt jelenti ez, hogy valami megtörténik bizonyos feltételek teljesülése esetén. Mi ezt így mondanánk. Mivel továbbra is megmaradtok a hitben meggyökerezve és szilárdan. Pál kimutatja, hogy Isten megbékéltetett minket önmagával, és ez befejezett tény. Ha ma Isten gyermekei vagyunk, akkor megmaradunk a hitben meggyökerezve és szilárdan. Nem távolít minket el senki az evangélium reménységétől, amit hallottunk, amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Pál szeretett visszatekinteni és csodálni azt a dicsőséges kiváltságot, hogy Jézus Krisztus szolgája lehet. Ezt tekintem a legnagyobb megtiszteltetésnek bármelyik ember életében. Hálát adok Istennek minden nap azért a kiváltságért, hogy megadta nekem az ige hirdetés lehetőségét, amihez véleményem szerint semmi sem hasonlítható. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Kolossei levél, első rész, 24. vers. Hadd adjak egy rövid magyarázatot ehhez a vershez. Most Pál örvendezik a Filippiekért vállalt szenvedései között, és testében teljessé teszi mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből az ő testéért, ami az egyház. Pál itt azt mondja, hogy szükségessé vált, hogy teljessé tegye a szenvedést, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből. Nem megdöbbentő kijelentés ez? Valaki így szól. Vajon ez nincs ellentmondásban azzal, amit eddig tanítottunk? Azt mondjuk, hogy Krisztus szenvedett értünk, és megfizette a büntetést, és most már semmi sem hiányzik megváltásunkból. Ez nagyon is így van. És ez a vers egyáltalán nincs ezzel ellentétben. Pál szenvedett testében Krisztus testéért. Itt az a gondolat áll, hogy valami hiányzik Krisztus szenvedéseiből. Egy másik elképzelés az lehetne, hogy szükséges Pálnak, és azt hiszem minden hívőnek is, hogy töltse be azt, ami hiányzik. Más szóval, amikor Pál szenved értük, akkor teljessé teszi Krisztus szenvedését. Mindez azért annyira meglepő, mert éppen most hívtuk fel a figyelmet arra a tényre, hogy ez a levél tanítja Krisztus teljességét. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Kolossei levél, 2. rész, 9. vers. Minden ő benne összpontosul. Ő az első helyen áll mindenben. Mégis úgy tűnik, hogy valamit tennünk kell. Pál ezt a levelet börtönből írja, és azt mondja, hogy minden szenvedését teljessé teszi. Emlékszünk arra, hogy az Úr Jézus kijelentette Anániásnak, hogy azért mentette meg Pált, hogy felhasználja őt szolgálatában. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Apostolok cselekedetei, 9. rész, 15. és 16. vers. Pál a börtönből levelet ír, és azt mondja, hogy ezt a szenvedést betöltötte. E vers magyarázatában nagyon világossá akarok tenni valamit. Pál szenvedései nem megváltó szenvedések voltak. Szenvedéseiben nincs érdem mások javára, de még a maga megváltása javára sem. Pál nagyon gondosan válogatja meg a szavakat. Amikor Pál Krisztus megváltásáról beszél, akkor nem említi a szenvedést, hanem Krisztus keresztjét, halálát és vérét. Kétfajta szenvedés létezik. Van a szolgálattevő szenvedése, és van a közbenjáró szenvedése. Krisztus közbenjáró szenvedést vállalt értünk. Lényegében Krisztus szenvedéseit még újabb két részre oszthatjuk. Éles különbség van a kétfajta szenvedés között. Ezt tisztázzuk ebben a szentírási szakaszban. Krisztusnak voltak szenvedései, amiket elviselt, és amelyekben nem osztozhatunk vele. Ő szenvedett, mint ember. Elhordozta az emberi szenvedéseket. Viselte az egész emberiségre nehezedő terhet, amikor megszületett Betlehemben, és 2000 évvel ezelőtt testet öltött. Amikor megszületett, sírt, mint más újszülöttek, akik a világra jönnek. Olyan ruhába öltöztették, amilyenre szüksége van ennek a törékeny testnek. megéhezhetett, megszomjazhatott, magányosságba eshetett, aggodalmat, fájdalmat és szomorúságot élhetett át. Elaludt egy csónakban, mert nagyon fáradt és kimerült volt. Ezek voltak emberi szenvedései. Mindnyájunknak vannak ilyen szenvedéseink és gyötrelmeink. Pál írta, mert mindenki a maga terhét hordozza. Galata levél 6. rész 5. vers. Vannak bizonyos terhek, amiket el kell viselnünk. Egyedül születünk-e világra? És az Úr is egyedül született a világra. Egyedül hordozzuk a szenvedést. Vannak az életben bizonyos problémák, amikkel mindnyájan találkoznunk kell, és egyedül kell azokat elviselnünk. Van szomorúság, amiben senki sem osztozhat velünk. Megbetegszünk, és senki sem foglalhatja el helyünket. Emlékszem arra az időre, amikor leányunk kicsiny volt. Átkeltünk egy nagy amerikai sivatagon a forró nyári időben, és ott lett beteg. 40 fok körüli láza volt, ezért kórházba kellett vinnünk. Amint feküdt a kórházban, abban a magas lázban, az egész világot odaadtam volna azért abban a pillanatban, ha én foglalhattam volna el a helyét. Örültem volna, ha átvehettem volna a lázát, de nem tehettem. Ezt nem vállalhatjuk egymásért. Eljön az az idő, amikor át kell mennünk valamennyiünknek a halál árnyékának völgyében. Emberileg szólva, mindnyájan egyedül halunk meg. Ez az oka annak, hogy olyan csodálatos kereszténynek lenni és tudni, hogy Jézus velünk van akkor is, amikor senki más nem jöhet velünk a halálba. Jézus Krisztus emberi módon szenvedett. Ezt a szenvedést nem adhatta át másnak. Imádkozzunk! Uram, újból hálára indít az, amit megtudok rólad a Szentírás alapján. Köszönöm, hogy szenvedtél, mint ember, és szenvedtél értem, mint Isten fia, hogy nekem örök életet szerez. Ámen.